Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, emelkedett hangulat a stúdióban, felidéztük filmes élményeinket, vagyis hát Kántor Endre, Ron Burgundy legendájáról.
Igen, hát
mesélt, amely nekem még bakancslistám, nem tudom megnézni.
Nézd, szakmabéli vagy, úgyhogy ezt meg
de
kell.
De kötelező darab, tudom, csak hát... Na, mindegy.
És egyébként is, hogyha útmutatót szeretnél 2025-höz, hogy mi történik, akkor kb. Ilyen filmeket kell nézni, mint az Idiocracy, a Mike Judge kiváló munkája, vagy a Ron Burgundy legendája, és még sorolhatnám.
Én kertcsinálóként azt a részt láttam, amikor a különböző hírcsatornák Ron Burgundy-ei, azaz papagájai, azaz bemondói egy leszámolás.
Igen, kimennek a parkba, igen, és igen.
Lejátszák bizony, ezt a dolgot, hogy jó. Akkor most ki a legjobb hírcsatorna, az nagyon tetszett, és ezért akarom megnézni a filmet. No, de ez a Millás reggeli, kérem szépen, 9 óra 10 perc van, 2025. március 10-e, és a Rádió Cafén hallható ez a műsor, Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0-30-as 6-os 98-0-98-0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Még mindig várjuk a legjobb Chuck Norris-os vicceket, eddig nem vagytok nagyon formában, egy-két.
Dehogy nem, egy csomó jót
kiváló
írtak.
Darab jött csak.
Mondok is egyet, ami nagyon klassz és tök vicces volt, hogy most jöttem rá, hogy a Chuck Norris poénoknak végtelen lehetőségei vannak. De Chuck Norris tudja az összeset.
Ma 85 éves a mester, ezért küzdünk újabb és újabb feladványokkal. Nekem az volt, az is a kedvencem, hogy Chuck Norris két jégkocka összedörzsölésével is képes tüzet gyújtani.
Igen. És egyébként kirabolt egy webshopot.
Mit Na, ez tudjuk? Mondjuk speciál a hallgatók által írtak közül, még a szépségdíjasok közé
tartozik. Egyébként
tartozik.
Írja nekünk Frida hallgatónk, hogy a transferárnál ki kellene hangsúlyozni az értékhatárokat, mert nem vonatkozik mindenkire. Igen, abszolút. 2022-ben emelték az értékhatárokat, az összevontan 100 millió forintot el nem érő ügyletek mentesülnek a transferek adatszolgáltatási kötelezettség.
Hál' Istennek, alól. Mi lenne velünk, ha még nekünk
külön
is...
a transfer árakról beszéltünk már többször most, ugye azért volt szó róla, mert a kiigazításokat most kell elvégezni, úgyhogy ezért szerepelt ez a rovatunkban, és tök jó, hogy egyébként egy ilyen téma mennyire megmozgatta a hallgatókat.
Igen, elég sok, megökkentő módon elég sok hozzászólás érkezett. Na, menjünk akkor tovább.
Menjünk.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít... A Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Mielőtt elkezdjük a marhahússal és a húsfogyasztással, el szeretném neked mondani, hogy Chuck Norris egyszer betett egy szelet sonkát a DVD lejátszóba, és végignézte az egész disznóvágást. Úgyhogy...
Ez is szép, ugye? Bravo, köszönjük.
Ugye, ugye? Jönnek azért, köszönjük szépen,
és
a 85
a
éves.
És illik is ez a profil.
Abszolút, azért mondtam el. Na de ez viszont egészen durva, olvastam én is elképedve ezt a történetet, ugye egy 50 éve eltűnt állatbetegség támad újra.
Bizony.
Ez a száj és körömfájás.
Képzeld el, hogy mikor mi annak idején az agrár felsőoktatásban pallérozottunk és állategészség tamból jártunk különböző előadásokra, akkor az ott oktatók a 90-es évek elején már ilyen párásodó tekintettel mesélték, hogy volt egy régen volt betegség, nagyon kell félni tőle, de szerencsére sikerült kiszorítani a magyar állattartásból, ez a száj és körömfájás
nevű betegsége.
Kérlek szépen, ez most előjött Kisbajcson, egy szarvas marha tartott telepen, engem ez nagyon-nagyon meg is lepett. Próbáltunk szakértői segítséget kérni. Az országos főállatorvos úrra próbáltuk mikrofon végre kapni ma reggel, de sajnos olyan komoly a helyzet, majd elmondom, hogy miért, hogy nem ért rá, úgyhogy most nekem kell egy kicsit helyettesíteni őt. Először is a legfontosabb, ami rádióadó sugárzási körzetében a legfontosabb, hogy emberre nem veszélyes, te is elkaphatod, de ilyen enyhe tünetekkel talán észre se véve az egészet megúszhatod.
És hogyha a húsából fogyasztasz, akkor sincs semmi baj?
Nincs. Ez a száj és körömfájás, a hasított körmű állatok betegsége, juhók, szarvasmarák, sertések, kecskék kaphatják el, de nem csak a házi állatok, hanem a vadállatok.
Na ez akkor ez a vaddisznó is terjesztheti?
Hát vadállatok is terjeszthetik, így van, meg a szarvasok stb.
Szarvasok, az őzek, ez nem hangzik jól.
Azt mondja, hogy a tünetek azok sem nagyon szörnyűek, mert hólyagos elváltozások alakulnak ki az állatoknak a szájában, lázas állapot lehet a következménye, és egy jellegzetes tünet, ahogy tanultuk, hogy a csülök szaru az leválik, és a szájüregben olyan nagy hólyagok és kimaródások képeződnek, hogy nem tudnak enni tőlük az állatok. Ez kicsit emlékeztet a szájfertőzés, akinek volt már ilyen komoly szájfertőzés, az tudja, hogy ez valami kegyetlenül rossz érzés. Na, a lényeg, hogy el is hullanak ezek az állatok ettől. Akkor megkérdezhetnénk, hogy mi ez a nagy riadalom, mert egészen apokaliptikus körülményeket kell elképzelni, karanténnal, fertőzéssel, állatszállítási tilalommal, az érintett telepen az összes állatot leülik, itt Kisbajcson is 1400 szarvas marhát ölnek le, mert nagyon virulens, tehát nagyon-nagyon könnyen fertőzést okoz, és ezért mindent meg is tesznek a szakemberek, hogy ezt a ragályt megállítsák, úgyhogy kérlek szépen ezt az 1400 szarvas marhának ásnak egy hatalmas nagy gödröt sajtóhíradások szerint, oda belerakják őket, és majd el fogják égetni.
De ezért kérdeztem, mert tehát nyilván a fertőzés veszély miatt kell ezt így csinálni, de nem lehet felhasználni az át, tehát hogy gondolom akkor már fertőzhet a húsával is, meg minden, tehát hogy
hát nem igen, lehet... ilyenkor nem lehet, tehát hogy mondjam, hogyha ezt azonosították, ezért ölik le, és ezért égetik el, hogy semmilyen körülmények között ne kerülhessen, és ezért ilyen állatszállítási tilalom is van, és az a rossz hír egyébként Magyarország számára, hogy mivel egy igen virulens és nagyon nehezen megfékezhető betegségről van szó, majdnem biztos, hogy ki fogják adni a tilalmat, hogy a hasított körmű állatokból mi nem vihetünk egy darabig, amíg minden kétséget kizáróan be nem bizonyítjuk, hogy megfékeztük a járványt külföldre, és ez viszont nagyon komoly nemzetgazdasági károkat fog okozni, akár csak a védekezés, hiszen gondoljunk bele, hogy mennyi lehet 1400 szarvasmarhának a darabonkénti értéke. Itt a kisbajcsi telep vezetője nyilatkozott egy vidéki lapnak, azt mondta, hogy több milliárd forintos csak az ő káruk. Igen, és hát nyilván brutális nagy fertőtlenítések, ezek úgy képzeld el, hogy az űrhajó, tehát hogy be vannak öltözve, tetőtől talpig, előtte fertőtlenítés, közbe fertőtlenítés, utána fertőtlenítés.
Ezt értem, csak én a kár csökkentés szempontjából most teljesen laikusan kérdezem, hogy sehogy nem lehet mondjuk, mit tudom én, levágni ezeket az állatokat, ha már így alakult, és akkor valamilyen hőközeléssel készíteni belőle valami olyat, ami ugye már nem fertőző, de még mindig el lehet fogyasztani, vagy fel lehet használni valamire. Tehát nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy hát most náluk ugye ez egy elképesztő költség. Hát ugye lényegében a szarvasmarhában áll a pénze, onnantól kezdve, hogy elkezdi bizony nevelni.
És ha azt vesszük, hogy ahogy mi tanultuk, a szarvasmarhatartás a mezőgazdaság nehéz ipara. És ha azt vesszük, hogy az utolsó megbetegedés után 3 hónappal oldják fel a karantént is. Tehát, hogy ez nem olyan vicces, és ezt meglehetősen alul propagálja a magyar sajtó, hogy milyen komoly dologról van szó. Egyébként, hogyha most valaki beijed ettől, hogy majd ő is száj és körömfájás kap, még egyszer mondom, hogy enyhék a tünetek, jöhetnek elő ilyen hólyagok az emberen is tőle, de elég a szokásos vírusvédelmi intézkedéseket betartani, hogy egyébként az ottani dolgozók is ugye rendes vírusvédelmi felszerelésben vannak, és hát ugye itt is kezet kell mosni sűrűn, stb. És akkor az ember elkerülheti ezt.
Figyelj, András, Tudom, hogy meglepődtél rajta, de és pont ez a kérdés, hogy hogy a csodába bukkant fel újra egy olyan betegség, ami tényleg eltűnt ilyen régen, és tehát itt azt lehet sejteni, hogy valami nagyon durva higiéniai, vagy pedig más szabály be nem tartása.
Ez ilyen, ez nem. Ez egy eltűnt kórokozó, tehát hogyha nem tud, tehát egész Európa hosszú évek óta mentes ettől az egésztől, ettől az egész betegségtől, és ahol felüti a fejét, ott nagyon durva intézkedések vannak, mint mondtam, és egy-egy helyen, legutóbb Németországban tavaly év végén előfordult ez a történet, és akkor ilyenkor ezért dobják be ezeket a nagyon brutális vírusvédelmi intézkedéseket. Hozzáteszem, tehát hogy az egész telepet ilyen vírusvédelmi zárlat veszi körül, amit néha még katonák is biztosítanak, tehát onnan se kisebe senki. És hát más országokból be tudják ezt valahogy hurcolni, ezt a dolgot, és ezért fordulhat elő.
Azt mondja, hogy
Magyarországon is, meg Németországban is, de volt Angliában
is. Németeknél egy hónapja volt kitörés, és ugye azt mondja, hogy nem a tehenek leülése a komoly kár, hanem a bárány exportunk leállítása. A tehenek ára jelenleg elhanyagolható költség, mondja a kedves hallgató.
Én ezt mondtam, hogy a hasított körmű állatoknak a kivitelét biztos, hogy, és ez ugye nagyon helyes, hogy felhívta a figyelmet. Jön a húsvét, a magyar bárány exportnak az egyik legfontosabb időszak ez a húsvét. Ha most ez így tiltó listára kerül Magyarország, unblock, és nem kezdik el azt mondani, hogy ezek a megyék, és a másik megyékből meg lehet hordani állatot külföldre, annak tényleg katasztrofális következményei lehetnek. Olyannyira, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter is azt mondta, hogy lehet, hogy a száj- és körömfájás járvány ad újabb löketet az élelmiszerár inflációnak.
Jó, na most erre rá lehet ezt fogni nyilván, de azt mondja egy kedves hallgató, hogy van egy külföldi albérlőnk, aki élő állatexporttal foglalkozik, és januárban felmondta az albérletét, mert mondta, hogy van ez a járvány, szóval idén neki itt már nem terem babér.
Ezt is megkérdeztük volna a főállatorvos úrtól, de ebben nem szoktak viccelni. Tehát se a madárinfluenzában, se a sertéspestisben, tehát ezzel nem lehet szórakozni, hogy titkoljuk el, meg intézzük fű alatt, stb. Mert ez borzasztó nagy károkat okoz. Tehát én nem hiszem el, hogy január óta van ez, és akkor majd most került nyilvánosságra, és most hozzák ezeket a drákói intézkedéseket. Nem tudom elképzelni őszintén, szóval ezzel nem lehet szórakozni. Tehát ez egy nagyon komoly történet, úgyhogy ez.
Ja, hát ez a kérdés, amit többen is megkérdeznek, hogy ennyi idő után hogy üthette fel a fejét ez a betegség, és akkor nyilván nem csak Magyarországon. Úgyhogy, ja, igen, a lépfene kórokozója és évtizedekig hát el van a talajban, és utána aktivizálódik.
A lépfene az egy külön liga ehhez képest. Igen, de itt is a teheneket, vagy az elhullott állatokat el fogják égetni. Mondom még egyszer, nagyon biztosra mennek ezzel az egész történettel. Úgyhogy szerintem ez azért helyén kezel.
Hát itt most már csak az a kérdés, hogy például a vadállományra milyen hatása lesz, mert ők aztán rendesen tudják terjeszteni.
Hát ilyenkor a vadásztársaságokat is felhívják, hogyha elhullott állatot találnak, akkor abból mintát kell szállítani, azt megint leszűrik, ott hogyha bebizonyosodik a fertőzöttség, akkor megint ilyen drákói intézkedések vannak, szóval ez így mindegyikön érdeke magyarként az, hogy ezt ott sikerüljön Kisbajsnál megfogni, kerül amiben kerül. Különben nagyobb baj lesz.
Okay.
No, hát ennyit tudtunk mondani műkedvelőként, egykori agráriusként a száj- és körömfájásról, de fogunk még erről a témáról beszélni szerintem komolyabb szakértőkkel is. Most ennyire futotta.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségit neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na nézzük, hogy mi történik a budapesti értéktőzsdén. Itt van velünk a vonalban Ciber Ákos elemző. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogy nyitott a budapesti értéktőzsde?
Alapvetőleg egy pozitív hangulatban indult meg a kereskedés itthon. Jelenleg a BUX Index egy 3%-os emelkedés mutat, 88.496 ponton áll jelenleg az index, nagyjából az átlagosnak megfelelő 1,2 milliárd forintos forgalom mellett. A vezető részvényeink közül pedig egy egészen vegyes kép látható jelenleg, ugyanis a vezető papírjaink közül a MOL és a Richter mutat emelkedést, a MOL 2856 forinton áll egy 22 forintos emelkedéssel, míg a Richter 10.510 forinton van egy 1% fölötti emelkedése, míg az OTP jelenleg egy 2000%-os csökkenése 24.740 forinton áll, és a Magyar Telekom pedig 1.650 forinton áll egy nagyjából 4%-os csökkenés mellett.
Amit én látok, egy közepes részvény az állami nyomda, egészen jó eredményeket tett közzé, szaggatják is a részvényt rendesen. 15% körüli plusz látok most éppen, de nekem késletetett adatai van.
Igen, én is egy gyakorlatilag az állami nyomdának a papírja, jelenleg a harmadik legnagyobb forgalmú papír a budapesti értéktőzsdén, jelenleg 143 millió forintos forgalom mellett, jelenleg egy most már valamelyikkor a csökkenés egy 12%-os emelkedést mutat. Aha. Az állami nyomda 5720 forintos árfolyamon.
Ki lesz a sztár a mai napon? Mit gondolsz?
Hát, kis papírok között lehet, hogy éppenséggel az állami nyomda lesz a mai napnak a sztárja. Itt ez nagyjából ezt mutatja ez a kiemelkedő forgalom is, azonban valószínűleg visszaáll a papírforma a nap végére, és az OTP lesz az igazán nagy vezető papír forgalom szempontjából a hazai tőzsdén.
Oké, milyen a nemzetközi hangulat?
Alapvetőleg Európában egy pozitív hangulatban indult meg a kereskedés, azonban azóta egy kicsikét negatívabb a hangulat, ahogy nézem. Jelenleg még valamilyen szinten a DAX tartja magát, éppen ahogy ezeket a mondatokat elmondtam, fordult negatívba az index, míg a főbb európai indexek, köztük a brit FTSE egy 3%-os csökkenés mutat, a Eurostox is egy 1%-os csökkenés mutat. Itt jelenleg úgy tűnik, hogy egy valamilyen szinten negatívabb hangulat látható ma az európai tőzsdéken.
Uh-huh. Jó, devizapiacot nézzük még meg.
A deviza szempontjából a forint az euróval szemben valamelyest gyengülni kezdett itt a reggeli órákban, akkor megérintette a 399,5 forintos szintet, azonban azóta visszaerősödtünk az euróval szemben, jelenleg 398,6 forintot kérnek el egy euróért, míg a dollárral szemben is egy hasonló kurzus jár be a forint, itt 369,4 forintig gyengült vissza a forint a dollárral szemben, azóta pedig visszaerősödtünk 368,4 forintig.
Uh-huh. Jó, oké, lesz ma piac befolyásoló adat, bármi várható? Mert holnap infláció az oké.
Igen, alapvetően a mai napon már nem lesz fontosabb uh-huh. adat, igaz, itt a reggeli órákban jöttek ki Németországból egy gyengébb ipari termelés adat érkezett, aminek a hatásait láthatjuk például mondjuk az európai tőzsdéken. Ezen felül pedig a hét folyamán, igaz, amit említettétek, holnap érkezik a magyar inflációs adat, szerdán fog érkezni az Egyesült Államokból, ugyancsak inflációs adatok fognak érkezni, valamint a csütörtöki napon a megszokott amerikai munkaerőpiaci adatok fognak érkezni, aminek nagyobb piacbefolyásoló hatása lehet.
Oké, nagyon köszönjük szépen. Az összefoglalót, jó kereskedést kívánunk.
Köszönjük szépen, nektek is további szép napot.
Szia!
Ciber Ákossal beszéltük átelemzővel, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdén nyitás után, és hogy a forint hogy várja a KSH inflációs adatot.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Benne pedig arról fogunk beszélgetni, hogy a generatív mesterséges intelligencia és a művészetek kapcsolata hogy alakul. Alakult-e a Gen AI, vagy csak máshol? Úgyhogy ez egy nagyon érdekes téma, és elég sok vitát vált ki világszerte. Kis Gergely, az Attractor ZRT társ alapítója a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát foglaljuk össze, hogy mit tud a Generative AI egyáltalán, a pontos időn kívül, úgy értem.
Igen, azt mondjuk lehet, hogy pont nem tudja. Mert
na tessék! Ki kell próbálni azonnal?
Azt tényleg nem tudja. Azt tényleg nem tudja, mert ugye egy bizonyos időpontig van betanítva, és ezért onnantól kezdve már nem lát. Szóval, hogy ugye generatív AI egy kicsit a nevében is benne van, hogy ez egy olyan mesterséges intelligencia technológia, ami valamit előállít a digitális térben, és ugye ez kezdődött azzal, mondjuk 2,5 évvel ezelőtt a ChatGPT-vel láttuk először leginkább, hogy szöveget állít elő, és akkor a szövegből persze ott az akkor lehet vers, meg dalszöveg, meg forgatókönyv, meg recept, meg akármi, de az akkor a szöveg. És aztán azóta ugye a képek megjelentek, mint egy olyan, amit jól tud előállítani, és aztán most már videót is nagyon jól tud előállítani az AI, mert az ugye végsősoron csak képeknek a sorozata, és az utóbbi időnek szerintem az egyik leggyorsabban fejlődő területe az a zene, ami másfél évvel ezelőtt még mondjuk egészen elképzelhetetlen volt, hogy élvezhető és befogadható, és tényleg olyan koherens zenét állít elő, ma pedig már ezt csinál, megcsinálja.
No, akkor ezeket tudja, és akkor ezeket előállítja, oké, de hogy kerülnek ezek el a közönséghez? Akár a zenék, akár a videók, akár a képek, vagy akár a szövegek?
Hát, hogyha ugye a szakmai életben, hogyha használod, akkor te magad vagy a közönség, nyilván vannak erre különböző szoftverek, a ChatGPT például az egyik ilyen szoftver, Midjourney mondjuk, amit a képalkotásra használunk, az egy másik ilyen szoftver, vagy a utóbbi időben ugye a Sora, amilyen ismerté kezd válni az OpenAI-nak a videókészítő algoritmusa, az is egy ilyen szoftver, de ugye azt mondtad, hogy közönség, akkor én gondolom itt már ez a művészeti konnotáció jelenik meg, hogy a különböző művészek hogy használják, illetve vannak olyan esetek is, amikor már nem is a művészek használják, hanem ilyen önálló mondjuk popstárként AI-ok jelennek meg. Ennek ez egy jó terjesztési platformja, ezek a digitális csatornák, mondjuk nem tudom, Spotify, YouTube, amiket amúgy szoktunk használni, de amikor mondjuk egy művész, egy előadó művész kiáll a közönség elé, vagy forgat egy videóklipet, akkor ott a videóklip gyártásának a folyamatában is számtalan helyen meg tud jelenni ez a technológia.
De mondjuk, hogyha tervezünk egy festményt vele, ami nagyon jól sikerül, és szeretnénk 3,5 millió dollárért ezt eladni, erre van lehetőség? Vagy tervezünk egy klassz szobrot? Vagy ne menjünk ilyen messzire, tervezünk mesterséges intelligenciával egy klassz sportcipőt mondjuk?
Igen, tehát ahogy hogyan jelenik meg a fizikai térben, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugye a Gen AI az alapvetően a digitális térben hoz létre dolgokat, és akkor a digitális térből hogyan nyúlik át a fizikai térbe, vannak erre példák, robotok fogják ezt, akkor rendes képzeljetek el magatok elé egy ilyen, nem tudom én, ipari robotot, és akkor azt fogja ezt létrehozni. Több ilyen izgi projekt is van. Az egyik, ami nekem nagyon tetszett, az AIDA nevű projekt, ami az Alan Turing nevű matematikusnak a festményét alkotta meg, és ahogy olvasgattam erről a projektről, itt már önmagában maga a projekt szerintem egy ilyen műalkotás, hogy hogyan álltak neki. 30 ember dolgozott azon, hogy létrehozzák ezt az AIDA nevű robotot, és akkor fel is öltöztették, nem tudom, női ruhákba öltöztették ezt a robotot, nagyon sokan dolgoztak rajta. Ugye akkor az Alan Turingról a Gen AI az megalkotta a képeket, ha jól tudom, akkor egyébként 30 különböző képet alkotott meg, és aztán ezeknek valamiféle fúziója lett az, amit végül egy robot valóban előállított, tehát a fizikai térben egy vászonra megjelenített, de még erre is külön rádolgoztak, és akkor így állt elő ez az alkotás, ami egyébként valóban egy aukciós háznak az árverésén 1,1 millió dollárért kelt el, Úgyhogy vannak olyan emberek, akik ebben az alkotási folyamatban komoly értéket látnak.
Tehát jönnek a festőrobotok, szobrászrobotok, operatőrrobotok,
Igen, az is nagyon nagy hatással volt rám a Alexander Rebennek a projektje, ami meg arról szólt, hogy a Sora, amit ugye említettem az előbb, ez a videogenerátor, azzal generált egy valamiféle ilyen ember szabású lénynek a, nem tudom én, a struktúráját, és akkor azt még meg3D-sítette egy másik szoftverrel, és aztán vett egy szintén egy ipari robot-szerű dolgot, a Monumental Labs-nak egy ilyen robotját, és frankon olasz márványból kiparagtak egy hatalmas olyan robotot, amit egy ember alkotott meg, illetve AI alkotott meg, és akkor ennek az a következménye, hogy az igazi fizikai terünkben nekünk megjelent egy ilyen alkotás.
Hát akkor lesz visszatér a vadnyugati filmekből ismert gépzongora is?
Hát olyannyira, hogy ugye a harmadik projekt, amit így felírtam magamnak, ez a Sonosynthesis nevű projekt, ami egyébként már önmagában az is vicces, hogy az AI által alkotott művészeteknek a múzeumában van kiállítva, mert hogy ilyen is van már, és ő azt csinálja, az egyik felét azt értem, a másikat azt nem, de ugye én nem vagyok művész, tehát ez idáig már nem tudok semmit elgondolni. Tehát, hogy az AI által generált zenét játszik egy valódi nagy darab hangversenyzongora egy térben, és hogy miből alkotja meg a zenét, ezt a pontot nem egészen értem, hogy ez miért van értelme. Baktériumoknak a nagy felbontású képe adja az impulzust az AI-nak, és akkor abból alkot valami hangokat vagy zenét, és aztán azt játssza le egy igazi nagy hangversenyzongora.
Szerintem sokan azt, ugye van egy óriási ellentmondás a művészek között is, hogy az AI az mit tud és mit nem tud. Sokan, mint például Björk vagy Nick Cave, akik ebben a Nature Manifestóban is részt vesznek, azt mondják, hogy nincs lelke az AI-nak, mert senki nem tette oda, tehát igazából tud olyat csinálni, ami hasonlít az emberi művészetre, de nincs lélek benne. Mások, mint a Grimes, ugye, akit Elon Musk miatt is ismerhetünk, azt mondják, hogy szuper jó, és teljesen jó, és pont ugyanolyan dolgokat tud létrehozni. Csak szerintem az az érdekes, hogy tekintünk erre. Úgy tekintünk rá, mint egy szuper intelligens és nagyon összetett eszközt, amivel a művész művészetet tud létrehozni, vagy pedig úgy tekintünk rá, mint önmaga egy entitás, és ő a művész.
Vagy kell valaki, aki művész, és őt irányítja.
Hát igen, ezek a nagy kérdések, és valóban én nagyon szeretem ezt a témát, és kisebb közösségekben is gyakran szoktam erről beszélgetni, főleg zenészekkel egyébként, hogy az AI-nak a szerepe, és mondjuk az elmúlt 5 évben sok ilyen történik, sok ilyen beszélgetés volt, és az egyik, amit észreveszek, az, hogy nagyon gyorsan alakul az is, hogy egyáltalán a művészeti közösség hogyan gondol erre a technológiára, hiszen olyan látványosan és gyorsan fejlődik, hogy ami esetleg 3-4-5 évvel ezelőtt még nem gondolták volna, hogy használható, az ma már teljesen egyértelműen használható, és a világban is, a nagyobb közösségben is ez van. A Nick Cave, akit említettél az előbb, ő például a skálának az egyik végén helyezkedik el, aki kifejezetten azt mondja, a BBC-n van egy nagyon érdekes és hosszú cikk erről, hogy ő egy kicsit így fel is van háborodva ezen, hogy képzelheti bárki azt, hogy ő 10 évig zokogott azért, hogy megalakosson egy dalt, és akkor, hogy utána betápláljuk az összes Nick Cave dalszöveget a ChatGPT-nek, és iratunk egy új dalt, hogy hogyan gondolhatja bárki is, hogy az azonos súllyal szerepel, vagy azonos értékkel bír. A másik oldalán meg, ugye, akit említettél, a Grimes, ő meg kifejezetten azt mondja, hogy figyelj, vegyétek az én alkotásaimat, és toljátok, és legyen, és AI-jal használjátok, és alkossatok belőle valamit. Tehát, hogy a művészeti közösség is eléggé szét van szakadva ebben a tekintetben, és a Björk, ugye, ő meg egy izgalmas megközelítéssel él, mert ő eleve egy ilyen technokrata ember, és ugye azt mondja valóban, hogy az AI által alkotott műalkotásnak önmagában nincsen lelke, de majd ő beleteszi.
Aha, értem. Tehát, hogy
Hát addig teszi bele, amíg meg nem tanulja az AI őt is reprodukálni, vagy az ő egyéni stílusát reprodukálni, nem?
Igen, nagyon örülök, hogy ezt bedobtad ezt a mondatot, mert egyébként itt tegnap este jelent meg az egyik magyar ilyen sajtó, egy nagy ilyen internetes újságban egy hír, vagy egy interjú a Baltazár zenekarnak a frontemberével, aki egyébként a Warhouse nevű zenekarnak is a frontembere, Martin Devolder, és őneki van egy izgalmas megjegyzése az AI-ról, amit akkor, ha már ezt így bedobtad, akkor egy az egybe felolvasnám, mert két sor az egész. Azt mondjuk, őneki van egy videóklipje, amiben AI-t is használtak, meg ő maga is nagyon küzd azzal, hogy a mai világban hogyan tud értéket teremteni, és azt mondja, hogy ha mondjuk arról van szó, hogy a rendező alkalmazza mesterséges intelligenciát a klippemben, úgy vagyok vele, miért ne, használjuk a legújabb technikát. De ha a dalszerzést nézem, akkor nagyon megrémiszt. Most adhatnék neked egy olyan okos választ, hogy sosem lesz olyan emberi, és sosem fogja megismerni a mi fájdalmunkat pontosan az MI, de az a helyzet, hogy nem szabad nekünk embereknek magunkat túlbecsülni, mert ha elég okos lesz az MI, akkor bármit képes lesz majd lemásolni, szóval félek, hogy jobb dalokat fog írni, mint én.
Na, akkor itt jön a kérdés az, hogy másol, vagy teljesen új dolgokat tud létrehozni a mesterséges intelligencia?
Én szerintem ez egy olyan kérdés, amit bármikor, amikor megnézed a művészetet, hogy nem tudom én, 1600-as években a holland festők azok mondjuk hogyan alkottak, ők is egymásból inspirálódtak. Tehát szerintem eleve nincs olyan, amikor egy művész az a semmiből megérkezik, és valami olyat hoz létre, aminek nincs eredet története, vagy nincs eleje. Tehát ilyen értelemben szerintem mindenki egy kicsit máshol. És ugyanezt az értelmet, ez nem biztos, hogy egyébként ezzel egyet értenek sokan, én valahogy így tudom ezt megélni, vagy meggondolni, és az AI is egy kicsit úgy van, hogy ő ugye nyilván, hogyha betanítom a kedvenc, többször emlegetett projektünk a műsorban, már szerintem tizedszer beszélünk róla, a The Next Rembrandt Project, thenextrembrandt.com, ha valakit érdekel. 50 darab Rembrandtot betanítottak egy algoritmusnak, és az előállított egy 51. Rembrandtot.
Igen.
És akkor most ez egy nagyon jó kérdés, hogy nyilvánvalóan Rembrandt munkájából inspirálódott az AI, de hát azt ő maga hozta létre az 51-et, semmi köze a korábbi 50-hez, mármint hogy van köze stílusban meg minden, de hogy nem, az valóban egy új alkotás. Úgyhogy szerintem erre nincs igen, nem válasz erre a kérdésre.
Arra sincs, hogy kikapja a jogdíjat?
A legfontosabbakat kérdezi András, ugye? Mindig csak a pénz.
Erre szerintem azért van, mert ezt most tanultam a múlt héten, hogy jogilag ez azért egy egyszerű kérdés, mert ember kaphatja csak a jogdíjat. Mm. Tehát pillanatilag, bár egyébként izgalmas.
Egyelőre. Igen, majd amikor ugye Szaúd-Arábián kívül mások is állampolgárnak fogadnak AI-okat, és elindul William Gibson féle történetszövés, akkor már lehet, hogy kaphatja a gép is.
Igen, ez mondjuk a másik oldalon, hogy a felelősség oldalon merült fel a múlt héten egy kerekasztal beszélgetésben, hogy kinek a felelőssége a hibázás, és akkor ott ugye az lett a konklúzió, hogy mindenképpen az embernek, mert másnak nem tudsz felelősséget adni a mai jogrendszerben, tehát ilyen értelemben a pénze sem tud lenni az AI-nak, csak valamiféle embernek, vagy cégnek, vagy ilyesminek, úgyhogy elütöm a kérdést azzal, hogy csak ember vagy cég kaphat pénzt, de ez nem a valódi válasz, ez inkább csak a civilizációs körülmény, ami miatt ez így van.
Hát, jó.
Hú, érdekes kérdés. Igen.
Ennek a sztorinak is. Köszönjük szépen.
Köszönöm, sziasztok.
Szia. Kis Gergellyel beszélgetünk, illetve ő mondott érdekességeket.
Ha ő volt, és nem az AI, megtanulta.
Ő volt, én tudom, az Attractor ZRT társalapítója. Ő a AI és a művészetek kapcsolatáról beszélt.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Köszi, Endre, a mai zenei felhozattal nagyon jó volt.
Figyelj, látod, András, ez így van. A kedves hallgatók akkor is megköszönik nekem, amikor te vagy a pult mögött, mert olyan szinten beszivárogtam a Millás reggeli zenei szerkesztésébe.
No, hát ennyi fért bele a fent nevezett műsor mai epizódjába Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
És hát ilyenkor természetesen a mikrobiom állapotára fogjuk felhívni a figyelmet.
Nagyon fontos. fontos az a mikrobiom.
Egészségügyi állapotunkat determinálja, nagyon-nagyon fontos. Ez, illetve ha tehetitek, vegyetek jeges fürdőt is, az is nagyon sokat segít az emberi egészség megőrzésébe, ezt tapasztalatból is mondom. Ha mindez megvan, akkor alkalmasak vagyunk arra, hogy GDP-t termeljünk, és ha GDP-t termelünk, akkor belátható idő után utol fogjuk érni Bulgáriát. Ez szentírás, higgyetek nekem. Köszönjük a figyelmet, holnap 6:30-kor jövünk.
Sziasztok!
Sziasztok! Nézz oda! Maravara. Maravara.
Maravara. Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.